A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Szép estét, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Ez a nap vendége műsorunk itt a Trend FM-en. A BÁV ZRT vezérigazgatója, Pintje László van itt a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Én köszönöm a meghívást, jó estét kívánok.
Nézegettem. Május 8, azért nekem egy fontos dátum ez a születésnapom. Azt hiszem akkor jelent meg, hogy a BÁV vezérigazgatója lett, ugye? Azokban a napokban.
Így van.
Ebben az évben. Üzletfejlesztési tapasztalat, több évtized stratégiai tanácsadás területén, majd kérdezném arról, hogy egy ilyen csodálatos régi vállalat, mint a BÁV-nak milyen tanácsot adott volna annak idején, mint stratéga. De először BÁV ZRT. Ezt szerintem, ha most kimennénk ide a Váci út, ezt mindenki tudná, hogy ez milyen fazont takar, milyen céget takar. De hogyha szét kéne szállazni, hogy mondják meg, hogy a BAV az mit jelent, a bizományi áruházvállalat, ugye?
Így van.
ZRT. Ezt már lehet, hogy kevesebben tudnák. Meg azt mondtam, amikor beültem, tudom, hogy nem is baj. Ez egy olyan régies szocializmusból való elnevezés nyilván.
Igen, mert hogy a BÁV mozaik szó az a szocializmusból való, az államosítás utáni időszakból való.
Mert hogy még messzebb visszamehetünk az időben.
Abszolút. Hát volt erről kisebb vita, de alig, ha nem a BÁV esetében a legrégebb óta jogfolytonosan működő magyar vállalatról beszélünk, mert hogy ennek a vállalatnak az elődjét 1773-ban Mária Terézia alapította egy dekrétummal, egy rendelettel gyakorlatilag, és akkor jött létre a központi, az udvari zálogházak, királyi zálogházak intézménye, és kifejezetten akkor egy nem a főnemesen, inkább a köznemesi vagy szegényebb rétegek számára kölcsönnyújtó, finanszírozást, forrásnyújtó cégnek indult ez, és az uzsorakamatok letörésére gyakorlatilag.
Hát akkor nem sok minden változott, nem?
Nem sok minden változott, ez több mint 250 éve történt ez az eset, és mindjárt gyakorlatilag az első évektől kezdve egy nagyon-nagyon fontos intézmény volt a pénzforgalomban a magyar királyi zálogházak. Aztán ez nyilván bővült ez a tevékenység nagyon sok mindennel, de már a 19. század végén, illetve a 20. századnak az elején már a műkereskedelemnek, a műtárgykereskedelemnek egy központi állomáshelye volt a BÁV jogelődje.
Csak azért mondtam, hogy nem sok minden változott, hogy tulajdonképpen most is egy finanszírozási lehetőség, egy gyors, rapid megoldás, és hát az uzsora kamat, meg az uzsora kölcsön az mostanában is szóba került. Tehát, hogy mondjam, ez egy alternatíva volt akkor, ugye? És ez most is egy alternatíva, ha én jól értem a tevékenységet.
Igen, hát nyilván akkor egy...
Próbálok nagyon finoman fogalmazni.
Így van, most is egy alternatíva, egy reális alternatíva bizonyos élethelyzetekben, és most már egy jóval szabályozottabb környezetben nyilvánvalóan sokfelől elérhető finanszírozás, a banki termékek, banki finanszírozás, a gyors kölcsönök világa, stb. A zálog, a kézi zálog, amivel mi foglalkozunk alapvetően, az részben ezeknek alternatívája, részben pedig olyan helyzetekre nyújt megoldást, amikor banki lehetőséget, vagy akár a gyors kölcsönt nem célszerű, vagy nem is lehet igénybe venni.
Tapad még hozzá negatív tartalom, konnotáció a zálogoz, a zálogfiók, zálogház?
Igen, sokszor igen, ugye a művészettörténetből is a zálogházakat egy nagyon síralmas, lehangoló helynek ábrázolták. Ez bizonyos korszakokban igaz is volt, azonban pénzügyi értelme, vagy közgazdasági szempontból nézve a zálogház nagyon sok embernek az egyetlen finanszírozási lehetősége volt évtizedeken, évszázadokon keresztül, és most is egy elég sajátos szerepet tölt be, hiszen rövid időre, nagyon rugalmasan, gyakorlatilag minden különösebb vizsgálat nélkül képes finanszírozást biztosítani, és erre is való a zálog, kézizálog intézménye. Ugye a kézizálogot mondom most azért a kézizálogot, hiszen más típusú zálogokat is ismerünk, például az ingatlanra terhelhető jelzálogot, ami teljesen más történet. Amivel mi foglalkozunk, az egy értékalapú hitelezés. Valakinek van egy értéktárgya, szüksége van 30, 60 vagy 90 napra, tehát viszonylag rövid időre egy áthidaló megoldásra. Lehet kis összeg is, lehet 50 ezer forint is, de lehet, hogy fél millióra vagy akár több millió forintra van szüksége. Mindegyikre látunk példát az üzletben. Gyakorlati dolgokat mondok, hogy van, aki csak néhány 10 ezer forint áthidalásért jön be 30 napra, és van, aki pedig több millió forintért jön be 60 vagy 90 napra. Ennél sokkal rugalmasabb megoldást, mint a kézizálog ilyenkor nem lehet találni, mert van valamilyen értéktárgya.
Az garantáltan ott is van, ott is marad, és hozzá is jutok, hogyha visszaváltam.
Így van. Tehát azt leteszi hozzánk letétbe, nyilván ez olyan őrzési standardek.
Mint hogy a trezorba tenném.
Olyan őrzési standardek szerint megy, hogy ez teljes biztonságban van, és ami annak az értéke, annak megfelelően kap hitelt erre, és ő maga választhatja meg, hogy ennek a hitelnek milyen lesz a hossza. Tehát nem egy bank mondja meg, hogy nekem ez a konstrukcióm, és kész, ebből tudsz választani.
Én vagyok az ügyura.
Hanem igen, gyakorlatilag azt mondom, hogy 60 napot szeretnék, vagy 30 napot szeretnék, vagy 90 napot szeretnék, mert úgy látom be az én mozgásteremet, és ezen kívül gyakorlatilag maga a tárgy értékén kívül a báb nem vizsgál semmit.
Még egy dolog, amit nem biztos, hogy mindenki tud, én se tudtam, vagy tudom egészen pontosan, majd ön elmondja, hogy rögtön ugye leragadtam a zálognál, báv zálog, holott ez a tortának nem a leglényegesebb része, ugye, az önök hát működésében, nem a legnagyobb szelet.
Talán üzleti értelemben, vagy a tranzakciószám értelemben a legnagyobb szelete, de messze nem az egyetlen szelete. Van még jó pár fontos üzletág, amiben részt veszünk. Az egyik, ugye már érintettük a műkereskedelmet, műtárgykereskedelmet, műkincskereskedelmet, amiben hihetetlen tradíciói vannak a bávnak. Az első művészeti aukciót talán az első világháború alatt rendezte meg.
Igen, akkor sok tárgyben ragadt, ugye?
Jogelődje. Ahol szintén egy gyakorlatilag egy ilyen körforgásos dolgot, ezt nem tudom jobban megfogalmazni, mert manapság nagyon divatos lett a körforgásos gazdaság, vagy a körforgásos gazdálkodás. Ez valójában az, hiszen akinek nincs rá szüksége, vagy megszorult, attól a tárgy eljut valaki máshoz, mondjuk egy aukciós formában, vagy bizományos értékesítéssel. Tehát a műkincs műtárgykereskedelemben óriási hagyományai vannak a bávnak, illetve ugye a nemesfém kereskedelemben, ami mindig is a kézi zálognak, a zálogbaadásnak a nemes fém tárgyak a központi eleme volt. Akár az ezüstműtárgyakra gondolunk korábbról, vagy ezüstékszerekre, akár az aranyra, akár még e fölött is mondjuk a drágaköves nemes fém értékekre, ami szintén lehet ékszer, lehet bármi más is. Ez tradicionálisan ennek a cégnek a működésének a központi elemét képezte, most is. Tehát a nemesfémmel nem csak mint zálog érték foglalkozunk, hanem mint kereskedelmi termék is foglalkozunk, új nemesfém ékszerekkel, döntően arany, de egyébként ezüstékszerekkel is, illetve felújított ékszerekkel is, valójában ezzel a körforgásos módon, illetve hát az aranykereskedelemmel, a befektetési célú aranykereskedelem, ami egy egész speciális válfaj a nemesfém kereskedelem.
Most komoly hype mind a kettő, mert az egyik a kincsvadászok, amire gondoltam, hogy megkérdezem, hogy ez biztos nagyon jót tesz. Sokkal többet beszélünk erről, sokkal többet érdekel, azt gondolom, mióta ez a sorozat megy. A másik meg az aranynak a fantasztikus menetelése ebben az évben. Tehát mind a kettő nagyon jót tesz az önök cégének, a forgalomnak, az érdeklődésnek.
Alapvetően igen. Igen, azt gondolom, hogy ez mind a kettő jót tesz nem csak nekünk, hanem mindenkinek, aki ezekben az üzletágon, iparágokban dolgozik. A kincsvadászok egy remek formátum. A magyar kincsvadászok műsornak a castingja fantasztikusan sikerült.
Igen.
Tehát tényleg ott...
Kevés dolgot nézek tévében, de ezt mindig megnézem.
Abszolút, egy nagyon jó formátum. Én 2-3 külföldi formátumot láttam ebből, szerintem a magyar a legjobb.
Abszolút, én a németet láttam, de
a magyar a legjobb, nincs. Megvan benne az a show, ami kell hozzá, megvan az a fűszer, ami kell hozzá. Pörgős, nagyon jó Tilla műsorvezetőként, és neki van ehhez személyes kapcsolódása is, tehát a műveltsége okán remekül tud kapcsolódni sok témához, és azok a karakterek, akiket összeválogattak, Fejes Tamástól Fertőszegi Péteriket.
És nagyok a tárgyak is, és ez tudást ad át ez a műsor. Ebben tudás van, ebben történelem van, kultúra van. Nagyon nem akartam itt leragadni, csak azt gondoltam, hogy ez mindenképpen egy fontos momentum nekünk, akik nem értünk hozzá, mindenképpen izgalmas. És hát az arany ára, az meg gondolom, hogy megint csak nagyon érdekes, ugye, hogy most visznek, hoznak, eladnak, vesznek.
Hát az aranyára önmagában egy érdekes mindig azért a gazdaságban. Még azt mondom, hogy kevésbé turbulens időkben is, mint amiket most látunk a gazdaságban, az arany ez egy nagyon fontos értékmérő. Kevés olyan időpillanatot lehet kiválasztani, amikor az elmúlt 100 évben, amikor az aranynak ne lett volna valami központi jelentősége.
Vagy ezért, vagy azért.
Vagy menekülés miatt, igen, vagy nyersanyaghiány miatt, vagy...
Vagy befektetés miatt, akár hozam miatt.
Sok szerepe lehetett. Mondjuk azt mondom, hogy az elmúlt 40 évben az arany forintban mérve arany ára az 80-szorozódott, amelynek egy jelentős részét elviszi az infláció. Itt Magyarországon a forintban mért infláció bizonyos korszakokban kifejezetten magas volt, de messze túl teljesíti az inflációt az aranynak az érték növekedése, nem csak forintban, dollárban, még inkább túl teljesíti az amerikai inflációt mondjuk. Tehát az arany az egy központi befektetési eleme. Most 40 éves periódus mondtam, de nem csak az elmúlt 40 évnek, csak az elmúlt 40 évben picit az adatok másképp vannak már feldolgozva, meg a tőzsdei jelenlét miatt, ugye sokkal, sokkal tudományosabb vizsgálatot lehet elvégezni, mint mondjuk korábbi évtizedekről.
Hát ez az elmúlt év is nagyon izgalmas volt az arany szempontjából, tehát hogy most töltőanyagot eladni érdemes, nem érdemes, ezt nyilván sokan ezen gondolkoznak. Azért is kezdhettem volna ezt a műsort, ha már a BÁV ZRT vezérigazgatója Pintje László a vendégem, hogy milyen érzékeny szenzor lehet az önök cége, hogy éppen milyen állapotban vagyunk mi. Bizalom, optimizmus, gazdaság, hát ez biztosan látszik, hogy veszünk, eladunk, váltnak, melyik részével foglalkozunk többet. Ha erre reagál, ezt is megköszönöm, de van még olyan rész, van, ugye, mert nem beszéltünk még például az áruvásárlási kölcsönről, ezzel is foglalkoznak, ezt én nem tudtam. Tehát van még olyan szelet, amiről nem beszéltünk?
Alapvetően a főszeleteket érintettük. Az áruvásárlási kölcsön az egy speciális konstrukció, gyakorlatilag most leegyszerűsítem, az egy részletfizetési konstrukció ékszerre,
ha és befektetési arra, valamit,
ha nálunk vásárolnak. Ez mostanában lett népszerű, igen, mostanában kezd népszerű lenni, és nagyon érdekes egyébként, mert két fogyasztói célt is kiszolgálhat. És ki is szolgál valójában, ahogy látjuk a ügyféljelzésekből, a tranzakciókból. Az egyik cél, hogyha valakinek van valamilyen célterméke, amit szeretne megvásárolni, de éppen nem áll rendelkezésére a pénz, akkor él ezzel, és akkor ő valóban egy részletfizetési megoldásnak látja ezt. Más esetekben pedig akár spekulációs célja is lehet a dolognak, tehát ha valaki nagyon arra bazírozik, hogy az arany további áremelkedésen megy keresztül, és erre joggal bazírozott az elmúlt két évben, azt hiszem, hogy még joggal bazírozhat a közeljövőben is, akkor van olyan ügyfelünk, aki azt csinálta, hogy egy minimális részlet befizetésével lefoglalt vagy ékszert, vagy befektetési célú aranyat, és amire egyébként...
Az ott hízik be.
Amire egyébként ki kellett a részleteket törleszteni, amire be kellett a teljes összeget
szép
fizetnie,
hozamot könyvelhetett.
Addig már 10-15%-kal arrébb volt az aranyár, feljebb volt. Viszont ő még az eredeti áron kötötte le azt a terméket, és keresett rajta. Tehát nem csak, hogy részletfizető, nem csak, hogy nem kellett egybe kifizetnie, hanem még keresett is időközben rajta.
Az elmúlt fél évben nem sokat nyilatkozott, és ezért nagyon örülök, hogy itt van nálunk. De néztem valamelyik gazdasági lapban, azt mondta, hogy nagyon fontos lesz a digitális jelenlét erősítése, a tartalmi megújulás, erős pozícióban van a vállalat, és fantasztikus szakemberek alkotják. Ezekről is majd egy picit beszélünk a műsor második felében. Csak azt akarom kérdezni, hogy a fiataloknak mi a kötődése? Biztos, hogy ez érdekli, meg ezzel foglalkoznak, és ha már a visszajelzéseket említette, hogy a fiataloknak ma, a 20 éveseknek, akiknél majd ott lesz a pénz, meg ott lesz a hatalom 5-10-15 év múlva, vagy a 30-asoknak mi a viszonya a BÁV-val? Vagy hol van az a csáp, vagy hol van az a kapu, vagy hol van az a híd, ahol lehet közük hozzá, ha talán nincs most.
Hát a műkincskereskedelmet, a műtárgykereskedelmet ugye érintettük, meglepően sok fiatal érdeklődik iránta, akár hogyha képzésről beszélünk, mert van nekünk egy képzési lábunk, azt egyáltalán nem érintettük, egy Becsüs Akadémia névre hallgató képzés, államilag elismertett, akkreditált képzés, mert több szakákban is képzünk szakembereket, ott viszonylag sok fiatal érdeklődik azon az ágon, illetve meglepő módon a gyűjtésben is már a 30-as korosztály az erősen érintett, és azt gondolom, hogy a zálog oldalon talán a zálog jelentősége picit kikopott a mostani 30-as generációból. Van azonban egy tavaly bevezetett termékünk, a műszaki zálog, ahol akár technológiai eszközökkel is be lehet menni. És
tehát van egy drága okos telefonom,
igen, vagy
laptopom,
vagy egy játékkonzolom, vagy egy fejhallgatóm. Azzal is be lehet menni, hogy átidaló kölcsönt kérjen az ember, és az is ugyanilyen értékalapon működik. Tehát a tárgynak van egy értéke, semmi más nem kell vizsgálni, hogy mi a kölcsönfelvétel célja, milyen keresete van, milyen az egyéb vagyoni helyzete. Ott a vagyontárgy, az letétbe kerül, és azért cserébe finanszírozást, kölcsönt vesz fel az illető. Ezen a ponton is azért a fiatalok kapcsolódnak. Ez a szolgáltatás itt Budapesten viszonylag széles körben
elérhető. Hát mert nekik nem bundájuk, meg nem feltétlenül aranytárgyuk van, hanem egy értékes laptop.
Hát a bunda teljesen kikopott.
Ezt akartod, az régen, igen.
Így van,
óriási raktáraik voltak.
Szőnyeg, bunda, stb. Ezek most már nem működnek.
Az elv ugyanaz, csak a tárgyak változnak.
A tárgyak változnak, igen. És ilyen módon gyakorlatilag a zálogkölcsön intézménye is tud közel kerülni ez a generációhoz. És a befektetési aranyon keresztül.
Az a másik fele.
Tehát az, amit most itt szintén már kétszer érintettünk, hogy hype van körülötte, tehát óriási, az az áremelkedés, az szerintem minden tudatos fiatalnak is felkeltette az érdeklődését. Lehet, hogy ő még csak 2 grammos, vagy 5 grammos, vagy 10 grammos aranylapkát tud vásárolni, nem tud 50 gramba, vagy 100 gramba, vagy gyakori, ismétlődő, havonta, vagy negyed évente ismétlődő vásárlásban gondolkodni. De ettől függetlenül el tudja kezdeni, hiszen a belépő az az érdekesebben, hogy akár 1 gramtól is el lehet ezt kezdeni. A 2 grammos, az jelen pillanatban még 100 000 forint alatt van. Azt gondolom, hogy egy jó belépő szint, és nagyon sok a darabszámra a legnépszerűbb termék a mi portfóliónkban az a 2 grammos. 2 grammos és az 5 grammos. Nyilvánvalóan azért, mert a társadalom egy jelentős rétege számára az egy elérhető befektetés, és pontosan ugyanazokkal az előnyökkel jár, mint hogyha valaki nagy tételbe vásárol.
Rúdba veszi,
100 gramban veszi, 50 gramban, unciában, több unciában, rendszeres. Pontosan ugyanazt tudja a 2 grammos meg az 5 grammos, azon a mennyiségi szinten nyilván. De attól nem esik el valaki a hozamától, tehát ezt nem kell óriási nagy tételben elkezdeni vásárolni, mert csak ott kezd el termelni. Ez 2 grammban is ugyanúgy termel, vagy 5 grammban is ugyanúgy termel, vagy ugyanúgy értékálló, mint mondjuk a 100 grammos.
Aukciókról már beszéltünk, de most jókor van itt a stúdióban, mert pont ezekben a napokban van egy nagyon komoly aukciójuk.
Igen. 2 nagy művészeti aukciója szokott lenni egy éven belül a cégnek, az egyik májusban, a másik pedig tradicionálisan valahol a karácsony előtti időszakban, ez a téli művészeti aukció. Mind a kettő széles választékkal rendelkezik, talán a karácsonyit azt még egy kiemeltebb figyelem övezi. Most itt vagyunk előtte gyakorlatilag, most ezekben a napokban látható már a Szent István körúti boltunkban az aukciónak a teljes kínálata, tehát az összes tárgy, az több mint 800 tárgy, ami aukcionálva lesz, az ki van állítva a Szent István körúton, ott meg tudják nézni az érteklődők, és utána december 2-án, 3-án, 4-én tudnak licitálni, ez egy 3 napos aukció, ilyet Magyarországon nem nagyon csinál más, nincs ennyi tárgy az aukción, vannak komoly kerámiával vagy festményekkel foglalkozó aukciók, azok megmaradnak általában abban a zsánerben. A báva aukcióinak az a különlegessége, hogy egy széles szortimenten aukcionálunk, és mondjuk ékszerünk vagy óránk ugyanúgy van, mint első vonalbeli festményeink, akár klasszikus festményről, akár modern festményekről, kortárs festményekről beszélünk, és egészen nyilván az ezüstműtárgyakon, vagy a kerámiákon, porcelánokon keresztül, amiben van szintén klasszikus zsolnaitól kezdve a modern művészetig minden, egészen mondjuk a keleti művészeteken keresztül a historikus fegyverekig.
Az olyan érdekes, az órákról nem is kérdeztem, pedig már beszélgetünk 20 perce. Van egyébként kedvenc tárgycsoportja? Ha már a bálnak ilyen széles a portfóliója, és ez nyilván ez egy fontos dolog, mert nyitás, ez is nyitás a közönség felé. Hát valaki valamit biztos bele tud szeretni, tehát van, aki csak a szőnyegbe, van, aki csak az órába, de sok minden van, akkor nyilván csak érdeklődni, meg nézelődni is nagyon izgalmas egy ilyen aukció.
Hozzá mindegyik tárgycsoport közel áll, nyilvánvalóan a festményekre, különösen a nagy értékű festményekre az ember egy külön áhítattal néz, de például én nagyon szeretem az ezüst műtárgyakat, és kifejezetten érdekes szokott lenni a historikus fegyverkollekciónk. Abból is mindig van minden aukció, egy 30-40 darab, és fantasztikus dolgok előfordulnak ott. Tehát ott tényleg a persa szabjától kezdve a Count K egyenruháig sok mindent lehet látni, és nagyon érdekes, egy nagyon markáns, jól körülírható gyűjtői köre van ennek, és nagyon komoly licitek, ez a 3. nap végén szokott már lenni, amikor egy picit már fárad az ember, néha még az aukcionáló kolléga, aki ott áll, és tényleg az aukciót vezeti, és fantasztikusan teljesít 3-4 órán keresztül szellemileg toppon lenni, figyelni, nagyon nehéz feladat. Lehet, hogy már ő is egy kicsit fáradna, akkor ki szokta kérni a 3.-4. kávéját.
És akkor jöttek a fegyverek, meg jöttek az uniformisok.
És hirtelen a fegyvereknél, többször láttam már én magam is, hogy hirtelen egy fegyvereknél fölélénkül megint a licit. Így elindul. Nagyon érdekes.
Jó, folytassuk azzal, ami mellett nem megyek el, hogy milyen volt ez az év a BÁV szempontjából. Mi a benyomás? A Pintje László, a BÁV ZRT vezérigazgatója, a nap vendégét. A Trend FM-en néhány perc, ma folytatjuk a beszélgetést.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.